Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 12 perckor gördül tovább a Millás reggeli Express vonat a Rádió Café 98.0-án. Kántor Endre a masinista, ki a gőzöst igazítja.
És akkor most én mit mondjak, hogy Mihálovics Andrés a palacsinta?
Én vagyok a krumpli fejű palacsinta.
Tudtam,
igen, nyugodtan.
Tudtam, hogy ezt mondod. Igen, egyébként tényleg ez a gőzös, ez most Bécsben hamarabb ér oda, mint a modern dízelvonatok. Ezért csináljuk. Ugye, András?
Igen, de előtte Bukarestbe kell kitérőt tenni, hogy a fejlődési ívet betartsuk. Először
de
oda
hogy
kell.
Eljussunk oda, fontos tudnunk, hogy mi a bérminimum, mi a minimálbér, hogy van a keresetek elszámolása. Tehát, hogy értelmezni kell ezeket, hogy miért a NAV, miért máshogy számol, mint a KSH,
egy csomó
mint a bankok.
Benned, Endre, így korán igen, reggel nem értelek.
Igen, korán reggel
hány rögtön kávét eszel.
Én még nem ittam hány kávét, úgyhogy, de majd lehet, hogy később ez is előfordul. Ezért szeretném, hogyha egy munkaerőpiaci szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének munkatársa Szalai Piroska válaszol ezekre, aki itt van a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! És jó étvágyat a reggelihez!
Köszönjük szépen! Kezdhetünk egy ilyen fogalomhatározóval, mert a bérből és fizetésből élők csak kapkodják a fejüket, amikor ilyen statisztikákat hallnak, hogy reál kereset, meg minimálbér, meg bérminimum, meg nem tudom én micsoda. És nem tudjuk,
na,
hogy...
kezdjük sorba!
Igen, kezdjük! Hát kezdjük az alapoktól, gondolom a minimálbérnél nincs lejjebb.
Nincs. A minimálbér az a legkisebb összeg, amit bármelyik foglalkoztatottnak meg kell kapni, de alapvetően csak azok kaphatnak minimálbért Magyarországon, akiknek a munkaköre olyan, hogy semmilyen szakképzettséget nem ír elő. Akinek már van a előírás, valamilyen képzettségi előírás a munkakörébe, mindegy micsoda, az már ennél csak magasabb összeget kaphat, azaz a híres. Szoktuk úgy mondani, hogy szakmunkás minimálbér, de ennek a hivatalos neve az garantált bérminimum.
És akkor még van a közbeszédben egy diplomás minimálbér nevű képződmény, az valóban létezik, vagy ez a garantált bérminimumnak egy másik neve?
Az nincs. Diplomás minimálbérünk nincsen. Az összes szakképzettséget igénylő szakmának a minimum összege, vagy a minimum kapható alapbére, ezt azért így hangsúlyoznám, hogy alapbére, mert erre azért még a szakmák nagy részében jönnek ilyen-olyan juttatások, vagy ha nem is fix minden hónapban kapható juttatások, akkor időközönként különféle pótlékok, vagy akár karácsonykor a beiglipénz, húsvétkor a sonkapénz, tehát hogy e fölött azért még vannak juttatások, amik minden szakmához kötött. Magyarországon a diplomásoknak külön országosan egységes minimálbére nincsen.
Uh-huh. Akkor ezt is megtudtuk, hogy ez egy csak a köznyelben létező kifejezés. És innentől, amikor jönnek a borítékban a bankjegyek, illetve hát reméljük most már nem a borítékban, vagy csak keveseknek a bankjegyek, akkor jönnek ez a reál kereset, meg ilyesmi fogalmak szembe, és ezek általában mindig óriási vitákat generálnak különböző statisztikák kapcsán.
Igen.
Ezeket is tegyük rendbe, ha kérhetjük.
Abszolút. Nos, a kereset az a pénztömeg, amit összességében kapunk a munkánkért. A kereset az ugye, az előbb már említettem, abból az alapbérből áll, amit a szerződésünkben meg beírtak alapvetően, plusz még jönnek rá a pótlékok, a különféle egyéb kifizetett rendszeres vagy nem rendszeres összegek. Ha ezt az egész keresett tömeget, amit mi a 12 hónap alatt hazaviszünk, vagy utalnak inkább nekünk, vagy akkor lett most már az, hogy utalnak értelemszerűen, ha ezt az összes pénzt egy éven keresztül összeadjuk, és aztán a végén az összeset elosztjuk, az éves összeget elosztjuk 12-vel, akkor kapjuk meg a havi átlag keresetet. Ugye az alapbér, meg minden egyéb. Havi átlag keresetet. Ezt bruttóba szokták nézni. Tudom, hogy otthon azért mi a nettót szoktuk elkölteni természetesen, de akkor is ennek a bruttó értéke az, ami összehasonlítható különböző ágazatokban, meg minden egyéb területeken. A KSH ezt a bruttó átlagkeresetet, ami nem a mi saját keresetünk csak, hanem az egész nemzetgazdaságban összes foglalkoztatott, majd mindjárt mondom, hogy és kik nem tartoznak a foglalkoztatottakon belül, tehát, hogy úgy összességében a keresetek átlagát teszi ki. És ráadásul nem is éves szinten, ahogy itt az előbb mondtam, hanem havi szinten, tehát ő úgy számolja, hogy megnézi az összes alkalmazott, tehát nem önfoglalkoztató, nem vállalkozó, nem közfoglalkoztatott, nem külföldre ingázó magyar állampolgár, nem részmunkaidős, hanem teljes munkaidős. Tehát, hogy ennek a szűkített alkalmazotti körnek nézi meg egy hónapban összes keresetét és osztja az ő létszámával. Így havonta más a bruttó átlagkereset a KSH szerint. A bruttó átlagkeresetből számol nettót is természetesen, illetve a bruttó átlagkeresetet azt éves összesítésbe is átlagolja, nem csak havonta. Mi ugye mindig havonta szoktuk hallgatni.
Hú.
Az előbbi számított, hogy a NAV-nak meg másik száma.
Igen, a NAV-nak is másik száma van, meg vannak gazdaságkutatók, akik meg harmadik számot közölnek, igen. És megy a vita arról, hogy most mi jól keresünk, vagy közül. Igen, a bank az meg egy külön metódus szerint.
A bank a negyediket.
Szóval, és az ember meg nem mondja, hogy én amit hazaviszek, az most akkor azzal elégedett lehetek-e, meg hát, most mi? Akkor melyik átlaghoz számolva keresek jól vagy rosszul?
Igen. Na, a NAV az nem csinál havi számokat. A NAV az évente egyszer kiadja, hogy az éves összes adózott keresetünk mennyi, és kiteszi mellé, hogy évesen abban az aktuális évben mondjuk a magyar állampolgárok közül mennyien adóztak. Ebbe az éves összegbe, ebbe bent van az a pályakezdő munkatársunk, aki szeptemberbe állt munkába, mert előtte még iskolába járt, meg bent van az a kollégánk is, aki mondjuk júniusban elment nyugdíjba. És mindenkinek a teljes abban az évben megkeresett összege van benn. Ezért ezt nem szoktuk elosztani 12-vel, kivéve a gazdaságkutatót, aki nem tudom milyen vicces meggondolásból fogta, és az egészet osztotta 12-vel, és akkor aggódott azon, hogy de hát a két összeg nem ugyanaz, ami a NAV-nál van, meg ami a KSH-ban van. Hát az előbb elmondtam, hogy a KSH egy csomó mindenkit, aki nem dolgozik heti 40 órát, aki önfoglalkoztató vállalkozó, aki közfoglalkoztatott, aki külföldön dolgozik, mert átjár Vasmegyéből a határon. Ezeket nem veszi bele az ő átlagába. A NAV meg mindenkit belevesz, aki itthon eszéjázik alapvetően. Tehát ez a két összeg soha nem lesz egyforma. Egyrészt azért, mert ne osszuk el azt, aki 4 hónapot dolgozik, mert pályakezdő, abban az évben, annak a keresetét 12-vel, mert nincs értelme, az csak lehúzza az átlagot, illetve ezeket a előbb említett csoportokat, akik nem teljes munkaidős alkalmazottak, ugye, hanem más munkát végeznek, ezeknek a keresetei általában alacsonyabbak, mint egy normál, teljes munkaidős, heti 40 órát dolgozó alkalmazotté. Úgyhogy ezeket is ki kéne szedni a NAV adatai közül, és úgy osztani, de hát ezt senki nem tudja megcsinálni, ezért van a KSH adata alapvetően.
Csak az a helyzet, hogy ennyi adat...
A bankról is szó volt?
Igen. Hogy ennyi adattal, hogyha most nem is mondjuk egy hitelfelvételi, vagy bármilyen kérelemről beszélünk, ami még a következő téma lesz, hanem hogy ennyi adat van, akkor egy átlagember sem tud rajta kiigazodni, Nem az, hogy, hogy van mondjuk egy mutató, ami egy alapmutató, amihez próbálunk igazodni, mert most az ön szavaiból én azt olvastam ki, hogy valójában az összes adatnak van létjogosultság, ami itt elhangzott, és mindegyik mutat valamit a gazdaságról, illetve a keresetek állapotáról, de jó lenne, hogyha egy mérőszámmal tudnánk mondani, de valójában önmagában egyik sem jó ezek közül a mérőszámok közül, hogy azt mondjuk, egy persze politikai purpárlénak tök jó, mert valaki ki tudja emelni azt, ami neki megfelel, és akkor be tudja mutatni, hogy jaj, de milyen szuper, de közben igazából alig fedi le a társadalomnak a, hát még a nagy szegmensét sem, mert ugye ki kell venni belőle egy csomó mindenkit.
Most alapvetően akiket kifedünk, azok olyan alkalmazottak, akik nem a normál, hagyományos értelemben, vagy nem alkalmazottak, mert ugye önfoglalkoztató vállalkozók, vagy olyan alkalmazottak, akik nem a normál, hagyományos értelemben alkalmazottak. Tehát részmunkaidősünk van 250 000 maximum. Külföldön dolgozik 100 000 ember. Közfoglalkoztatásban azt hiszem 70 000. Vállalkozónk van mondjuk 600 000, tehát ezeket a számokat, hogyha egy összeadjuk, akkor az kb. 1 millió ember a 4,7 millióból.
Bocsánat, tegyük erre, hogy külföldön dolgozó több van, csak ugye azok, akik ingáznak külföldre, tehát itt élnek Magyarországon, és úgy mennek külföldre, ugye? Mert külföldön dolgozó magyar...
Igen.
Tehát akik a keresete is kint képződik, és ott is él, abból több van, de oké, tehát körülbelül 1 millió így.
Igen, tehát aki a keresete kint képződik, de itthon él, igen, hazahozza, itthon költi el.
Igen.
Erre szoktam azt mondani, hogy például a vasmegyeiek egy része alapvetően. Tehát ezeket veszi ki a KSH, de azért, hogy azokra tudjon mondani számokat, és azokra akár ágazati szinten is tudjon mondani számokat, és mond is havonta, akik a hagyományosnak tekintett, most ez nagyon pongyola volt, tehát a hagyományosnak tekintett foglalkoztatási körülmények között dolgoznak.
Persze, értető.
Aztán ezekre kiadja éves szinten a korcsoportok szerinti bontást is, meg egy csomó mindent. Alapvetően egyébként egy nem tudom, kultúrát kutatónak azért tudni kell a számok közötti különbséget, és a számokat nem úgy leírni, mint ahogy én itt olvastam. Most a beszélgetésre készülve megkerestem a GKI-nek ezt a közleményét. Ő a közleményben is azt írja, hogy de hát a NAV-nak meg a KSH-nak más a száma. Hát igen, ez körülbelül olyan, mintha valamit mondjuk Celsius fokba, vagy Fahrenheitbe mérünk, ugye az angolok, amerikaiak, mint a Fahrenheitben mérnek. Tehát tudni kell, hogy a láz, az, ha Celsiusban mérjük, akkor 37 fok, és az egészséges hőfok meg, mit tudom én, 36-7 alapvetően. Hogyha mi össze akarjuk hasonlítani, akár ágazati szinten azt, hogy a informatikai ágazatban dolgozóknak mennyivel több a keresete, mint a nem tudom, kereskedelemben dolgozó átlagos kereset, vagy az építőiparban, akkor tudjuk azt, hogy hát azokat hasonlítjuk össze, akik teljes munkaidőben, igen, normálisan alkalmazottként
dolgoznak. Ez fontos, mert szerintem ez nem mindenki tudjuk... számára volt egyértelmű, és azért nagyon sokan vannak, akik vállalkozóként, vagy önfoglalkoztató, vagy valami más módon vannak benne ebben a rendszerben, tehát egy picit torzít ez, hogyha ezt így megpróbáljuk teljes társadalomra rávetíteni.
Abszolút. Tehát más összegek után eszélyezik egy fodrász általában. Most ugye a kata idején ezt úgy sokszor boncolgattuk is, és pedig legalább annyi munkát és ugyanúgy dolgozik, mint egy informatikus, mint az informatikus alkalmazott, ugye, aki meg annyira kurrens, hogy már hatalmas, tehát hogy magasra föltette a bérét. Vagy pedig, mint amit látunk a pesti buszok oldalán, hogy keressük ennek a busznak a sofőrjét, és tegnap épp azt láttam, hogy 730 000 forint az átlagos keresem, igen, a BKV-t.
Hát igen, sőt, most már én olyan tablókat is láttam, hogy katonákat keresnek 700 000 forintos fizetésért, tehát hogy most már egyre több helyen kirakják ezeket a béreket. A hallgatók némelyike hiányolja, hogy miért nem csinálnak egy ilyen mediánt, uh-huh, ebből az egészből, hogy mégis egy bértárgyalásnál egy munkavállaló vagy egy vállalkozó tudjon mihez viszonyítani.
Aha. Nos, van medián. A KSH minden hónapban kiteszi a bruttó összeget, az aktuális ágazatnak, vagy az ország, az egész országnak és az ágazatnak is a bruttó bérösszegét, a kedvezmények nélkül számított nettó bérösszegét, és a medián bérösszegét. És a KSH kitette már 19 óta az összes alkalmazottra vonatkozó összeget is, és sokkal korább óta kint van, tehát 2009 óta kint vannak a 5 főnél nagyobb vállalkozások alkalmazottjaira szóló összeget is. Tehát mind a kettőt tudjuk, az egyiket 5 évre vissza, a másikat meg 14 évre visszafele láthatjuk, tudjuk. Tehát igazából az sem igaz, amit egyes újságokban olvastam, hogy hát csak az idén teszik ki a KSH a teljes, tehát az 5 fő alattiakat is. Nem, kint van az már régebb óta, nem bonyolult megtalálni, nyilvános adatbázis alapvetően online, weben, nyugodtan rá lehet keresni. Sőt, aki érdeklődik, annak szeretettel ajánlom is. És egyébként hihetetlenül köszönöm, hogy ezt a témát önök feldolgozzák, mert tényleg sok ember kíváncsi arra, hogy hol is tartunk, azt hiszem, meg hogy is fejlődtek ezek a keresetek, és talán mindenféle indítatás, vagy ilyen félelemkeltés nélkül objektíven.
Igen, igen, ez volt a cél, mert hogy láttuk, hogy rengeteg kérdés van, és ezeket mi sem tudjuk megválaszolni, és rengeteg vita van, mert hogy nem értik az emberek az alapvető fogalmat, ezért tűztük ezt is ide. És ugye a banki dolgokról még nem beszéltünk, ott egy egészen nyilván ott ilyen hitelkockázati dolgok vannak abban, hogy az én nettó és igazolt keresetem az a bankban valahogy mégis kevesebbet ér, és az is néha meglepi az embereket.
Ne, a bankok azt nézik, hogy nettóba összesen az elmúlt fél évben, egy évben, attól függ, hogy éppen mire kérnek igazolást, mennyit vittem haza. Tehát ez nem az átlagot, a havi átlagot nézik alapvetően, hanem azt, tehát a havi átlagot, csak erre az időszakra tartó átlagot, de abban aztán minden benne van. A pótlék, a rendszeres, a nem rendszeres, kaptam ezt tavaly karácsonykor, vagy idén húsvétkor valami plusztítatást, vagy volt-e olyan célprémium feladatom, amit megoldottam, és kifizették a célprémiumot utána. Ott a nettó összesen mindent, amit én a munkáltatómtól kaptam, sőt esetleg, hogyha nem egy, hanem két munkáltatóm van, mert van valami másodállásom, igazolt más, igazolható másodállásom, tehát ami után ezt jártam, akkor akár mind a kettőt is benyújthatom, sőt a bankok hozzácsapják, hogyha család vesz fel hitelt, azt is, hogyha mondjuk a családban van egy gedellevő anyuka, akkor a gyegyét, vagy a nyugdíjassal együtt veszem fel, akkor az ő nyugdíját. Tehát ott már nem is csak a keresetet, hanem a jövedelmet nézik. A jövedelem az ugye a munkából származó bevételei a háztartásnak, meg az egyéb máshonnan jövő nyugdíjed, stb. Jövedelmek. Ezeket mind nézik, és természetesen azt, ami nem feketén kapunk értelemszerűen, de igen, most már hát azért egyre csökkent ez az összeg, igen, ami tehát egyre nőtt ez az összeg, ami igazolható, tehát az ilyen igazolható jövedelmet összesen nézik, és azt vizsgálják, hogy az igazolható jövedelmem, átlag jövedelmemnek a mondjuk 30%-a, 20%-át ne érje el a törlesztő részlet alapvetően. Ami hitelt, ha fölveszek, kamataival együtt havi átlagos törlesztő részlet az igazolható jövedelmemnek egy tört része legyen csak. Ezért nagyon fontos az, hogyha valaki lakásvásárláson gondolkodik, akkor azért rendesen a fehér jövedelem irányába, igen, mozduljon. Abszolút. javaslom, igazolható jövedelme is legyen
az
rendes
biztos,
mértékű, mert akkor nem tud megfelelőt fölvenni.
Piroska, nagyon szépen köszönjük a
nagyon tanulságos és nagyon informatív volt.
De... Most meg én azt ajánlom, hogy a kutyust el kell vinni sétálni.
Igen, mert nagyon szeretné.
Tapasztalatból tudom, hogy ilyenkor foglalkozni kell velük, mert szegényeknek a lelkük ezt kívánja.
Ő már reggelizett.
Akkor jó.
Most,
akkor
jó. Más dolga van.
Nagyon szépen köszönjük az információkat.
Köszönjük szépen. Szép napot kívánunk.
Viszont hallásra nektek is.
Szalai Piroskával, munkaerőpiaci szakértővel beszéltünk, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányokkal Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének a munkatársával.